Hát először is hadd mondjam azt, hogy nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást. Majd el fog hangzani a mondani valómba azt, hogy nekem az életemben mindig nem az volt a legnagyobb örömöm, hogy egyéni sikereket értem el, már most a földi értelemben, hanem az, hogy jó csapatban játszhattam. Sok jó csapatban játszhattam életemben, és most hadd mondjam azt, hogy ilyen jó csapatban érzem magamat itt közöttetek. Hát azért pár szót a bemutatkozásra, ilyen alap dolgokat, mert Csabától tudtam meg ma reggel, hogy ő azt gondolta, hogy én lelkész vagyok, de hát nem vagyok az, hanem egy építőmérnök, vasútépítőmérnök elsősorban, és gazdasági mérnök, ilyen posztgraduális képzésem is van. Persze 1966-ban tettem ezt, úgyhogy ez a gazdasági mérnökség, ez erősen a marxista közgazdaságtanon alapult. A doktorátusom az műszaki doktorátus, közlekedési műszaki technikai ügyekben. Ha az életem most ebben az évben töltöm be a 70-et, és ha ezt visszaszámláljátok, ugye az azt jelenti, hogy 1935-ben születtem, amiben hát elég sok érdekes, ebben a 70 évben elég sok érdekes dolog történt az életemben. Az valamilyen módon, ezt nem tudnám most megmondani, talán a családi körülmények miatt, de lehet, hogy ez valamilyen genetikus dolog, és ehhez nem értek. Valamilyen módon bennem mindig megvolt az, hogy az örömre, az öröm az én életemben nagyon fontos. Furcsa az, amit elmondok, de valahol itt kezdődött ez, amikor ma is emlékszem arra a képre, talán otthon még valahol meg is van, amelyiken egy kisfiú, aki valószínűleg tönkretette a játékát, ugye a háta mögé dobta, és akkor egy bácsi ott mérgesen rá akar szólni, és a kisfiú szavába van, ez egy német kép volt, hogy reden wir nicht davon, ne beszéljünk róla. Ez azt jelentette, hogy a rosszról ne beszéljünk. Ez azóta is bennem van, most már átértékelődött másképpen, de valamilyen módon ezt jelezte, hogy igen, én valamilyen módon, azért mondom, nem az én nagyszerűségem miatt, hanem valószínűleg a családi helyzet miatt, amelyikért nagyon hálát adok az Istennek, mert nagyon jó családban születtem, szüleim, édesapám, édesanyám is hitben járók voltak, hát most már meghaltak, bátyám is, az, hogy én Bibliát kezdtem például olvasni, az azért volt, mert láttam, hogy ő olvasott, ő 6 évvel idősebb, mint én. És hát egy kamasz gyereknek az, hogy mit csinál egy nálánál 6 éves, az fontosabb, mint hogy a szülei mit csinálnak, és így kezdtem el 1949-ben Bibliát olvasni, és azóta hát naponta olvasom. Az is egy nagy kegyelem volt az Istennek, hogy a Lónyay utcai református gimnáziumba járhattam, mert egy jó közösség volt. Most már ugye a második közösségről beszélek, a második jó csapatról, a család után az iskoláról. És itt szólított meg engem 1950-ben az Úristen. Én nem annak ellenére, hogy Pál vagyok, nem a páli megtérés módszerével jutottam hitre, hanem inkább talán a Péteréhez hasonlíthatnám, ugye, akit megszólított az Isten ott a halászháló mellett, de azért el kellett jutni hosszú-hosszú úton át, és hosszú éveken át, nála nem 3 év, hanem sokkal több éven át, ahhoz, hogy végül is kimondjam azt, vagy ki tudjam mondani, miközben mondom, hát Péter is jutott előre hitben, közben nagy szép dolgokat mondott Jézusról, de hogy ki tudja mondani, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Tehát én inkább ebben voltam benne, 50-ben volt ez a, talán szabad a hasonlat miatt azt mondanom, hogy a halászháló történet, bár nem ez volt az ige, amelyik alapján én elindultam. És ennek következtében meg a neveltetés, meg az iskola, én folyamatosan az egyházzal kapcsolatban voltam, Calvin téri gyülekezetbe jártam, ott ismertem meg feleségemet is, mármint a későbbi feleségemet is, és hát ezek ugye az 50-es évek nem könnyű évek voltak. Ugye 1956-ban harmadéves mérnök hallgató voltam, és hogy hát elég történelmi időket éltem át. Végül is nem volt, ott voltam azon a nevezetes műegyetemi gyűlésen, de aztán ilyen harci dolgokba abba nem vettem részt. Ennek ellenére, vagy ezek után is, és ezt most nem dicsekvésképpen mondom el, hanem azért, hogy kapcsolódnak össze a dolgok. Ugye, amikor 1958-ban végeztem, akkor ugye már káder jelentést kellett az egyetemnek írni rólam az első munkahelyemre, és életem legjobb, legvalóságosabb káder jelentése volt. Valahogy így hangzott, hogy egyházi kérdésekben a rendszerrel nem ért egyet, klerikális beállítottságú, még nevelésre szorul. Az ellenforradalmat forradalomnak tartja, úgyhogy én megelőztem Posgai Imrét vagy 30 esztendővel. És utána mindjárt ez a mondat, hogy társait mindig segíti. Úgyhogy pedig nem tudom, hogy én mikor tettem ott az egyetemre, hogy szóval, hogy került ez, hogy én valamilyen módon a hithez közön van. Nem propagáltam ezt nagyon, valóban társaimmal időnként erről beszéltünk, és hát nyilván így eljutott a káder készítő tudásához is. És ez a bejegyzés is már megint az Isten kegyelme volt, mert nem, 1958-ba kerültem aztán a MÁV-hoz, és 1995-ben mentem nyugdíjba. Ez alatt, az idő alatt soha senki engem meg nem kért arra, hogy legyek párttag. Mert ez végig kísért ez a káder jelentés. Nem lettem a MÁV vezérigazgatója, de talán nem is baj, se a MÁV-nak, se nekem. Tehát az attól is megóvott, sőt mindig megóvott azoktól a pozícióktól, ahol politikai alapon kellett volna emberek életéről döntenem. Emberek életéről kellett döntenem, de sosem politikai alapon kellett ezt tennem, mert nem ilyen, mindig a második, úgynevezett második ember voltam, hogy hát ez abban az időszakban divat volt, hogy a szakember a második ember, az első ember a politikus. Tehát azt kell mondanom, hogy ezek mind végig kísértek engem. Aztán, ahogy már mondtam is, 1958-ba kerültem a MÁV-hoz, és 37 évig dolgoztam. Ezt tudom, hogy ma nem nagyon értem végig dolgozni ugyanaz a cégnél egy életet, de ez egy olyan nagy cég volt, hogy ez tulajdonképpen mindig tudtam változtatni, illetve változtattak rajta, hogy ne egy helyen dolgozzam, és hát így végigjártam a szamárlétrát is, amit én azóta is nagyon fontosnak tartok, hogy az ember mindig érezze azt, most ez nem lelki vagy keresztény megfontolás, egyszerűen általános emberi megfontolás, hogy ha mindig nagyobb és nagyobb feladatokat kap az ember, mert hát ahogy megy előre, mindig nagyobb és nagyobb feladatokat kap, azok mindig valamilyen módon késztetik arra, itt délelőtt erről beszéltünk, hogy valami újabbat csináljon, valami új feszültség, és a feszültség nem mindig rossz az ember életében, mert arra megint föl kell készülni, és előbbre lehet jutni. Én nekem most mindig gondom az, amikor, de lehet, hogy ez már az öregségből származik, hogy amikor 35-40 évesek, már nem tudom én, vezérigazgatók, vagy még annál is fiatalabbak, hogy akkor utána mi lesz, még hova jutnak. Jó, hát tudom most már, hogy más állást változtattak, más céghez mennek át, de én nekem jó volt. Nem csak azért volt jó, mert ezt a feszültséget átéltem, hogy többre-többre kell jutni, és föl kell rá készülni, hanem azért is, mert mindig megismertem azt a szintet, amelyiken én dolgoztam, nem csak a saját szűk körömet, hanem most a példát említve, hogy amikor az ember egy építési, vasútépítési munkában, hogy ott le kell zárni a vágányt, és a vágány zárra várva, ugye addig ott bennül az ember, hol ül, amikor lehet beírni a forgalmi naplóba, hogy most már lezárjuk a vágányt, ott ül az ember a forgalmi irodába, látja, hogy mit csinál a forgalmista, és stb. Szóval sorolhatnám itt tovább, meg kellett ismerni, hogy mit csinál a felső vezetékszerelő, a biztosító berendezéses. Tehát ezért tartottam jónak, és ez most már a harmadik jó csapat, amelyikben játszhattam a Magyar Államvasutak, amelyiket kívülállók sokan szidnak, Igen, ezt mi is, én is tudom, hogy el szoktuk mi is mondani vasutasok, hogy nagyon jó a vasútnál dolgozni, csak ne kelljenek, ne lennének utasok. Igen, szóval ez egy nagy játék. A vasutasság az egy nagy felnőtt gyerekek nagy játéka. Itt azt hiszem beszéltem már itt a valamelyik kis beszélgetés során arról, hogy sose tekintettem magamat, és nem csak én, nem akarom az egész történetet elmondani, mert az idő szalad, a fiam se, hogy én most mérnök vagyok, hanem mindig úgy tekintette, hogy vasutas vagyok, és én is úgy tekintettem, és ha bementem X állomáson a forgalmi irodába, és azt mondtam, hogy én is vasutas vagyok, akkor sose azt, hogy mérnök vagyok, akkor mindjárt otthon éreztem magamat, külföldre utaztam be is, ugye, ahol a szabad jeggyel lehetett utazni, ott is, amikor emlékszem, az első nyugati úton a német kalauz kezébe vette a MÁV szabad jegyet, vagy hát a német vasutak szabad jegyét, akkor hát ő rögtön tudta, hogy Ádi kollégája, a kollégák, mondja a kalauz nekem, amikor ő látta, hogy én mérnök főtanácsos, vagy nem tudom én milyen rangba vagyok, de ő úgy érezte, hogy ez egy kolléga, és én is így éreztem. No, tehát ez a megint a jó csapatban való játék. És amikor 1995-ben nyugdíjba mentem, akkor a Úristen mindjárt adott egy lehetőséget, akkor engem fölkértek az a szervezet, a civil szervezet, ahogy ezt mondják, a Presbiteri Szövetségbe, hogy hát nem dolgoznék-e ott. Tehát nekem az, amit sok embernek probléma, hogy na, mit csináljon a nyugdíjazás után, ezt is az Úristen megoldotta. No, tehát ezt azért mondtam el, ezt az élettörténetet, és mindig kiemelve a jó csapatot, és még egy jó csapatról kell beszélnem, a Józsefvárosi gyülekezetről, ahol presbiter voltam, vagy vagyok, és aztán most már 20 éve főgondnok a gyülekezetnek. Az is egy nagyon jó csapat van itt, aki ezt nagyon jól tudja. Tehát én nekem ez volt az életemben, ez adta az életemben, emberi szinten a legnagyobb örömet, de egyre inkább, ahogy megláttam azt, hogy ez mindig mennyire ajándék, az egyre inkább tudott ez boldogsággá lenni, és most egy kicsit talán elvi jellegű dolgot is nem akarok hosszan bölcselkedni, de a Rednevir Nichtafon, a Ne beszéljünk róláról elindulva, tehát van, amikor az ember a rosszat elfojtja azzal, hogy ne beszéljünk róla. És így akar örülni. Sajnos ilyen módon is az emberek igyekeznek örömet szerezni egészen odáig, hogy tulajdonképpen ez az alapelve egy kicsit a drognak, az alkoholizmusnak. Tehát ezek azok az olcsó örömök, amelyek aztán sokkal többe kerülnek, amikor úgy látszanak, hogy még nem is kerülne, hogy az ingyen öröm szinte. Úgy tudnám fogalmazni, itt azért az örömről mondom egy pár szót általánosságban, hogy lehet apró, sokszor úgy képzelik az emberek, hogy apró örömökből épül föl a nagy öröm a boldogság. Ugye ezt mondtam, ezt az ingyen öröm, de van, aki azt mondja, hogy nem, hát az tényleg nem, megint a csoportbeszélgetésre utalok, de azért, amiért az embernek meg kell küzdeni, az igen, az már öröm. És ezt nem is vitatom egy pillanatig se, sőt, máig is vallom, azonban az ilyen öröm után ez egy kicsit olyan öröm, tehát ebből nem lehet fölépíteni a boldogságot, mert ez egy kicsit olyan dolog, hogy amikor már eljutottam egy szintre, akkor, hogy így mondjam, amikor a légtornász fönn van, akkor azért benne van az ijegység, hogy innen le is lehet esni. Tehát a siker, az eredmény, még ha meg is küzdöttem érte, akkor belém táplálja magamba is, ezt lehet, hogy csak magamról beszélek ezzel, a szorongást, hogy na és akkor most már így mondanám, hogy jó diák vagy, hát akkor most nehogy véletlenül egy hármast vagy egy kettest, vagy pláne, hogy megbuktassanak. Talán ezzel a példával tudnám, ez a gyerekes példával, tehát hogy amikor sikerél az ember, akkor ott valahol megjelenik a szorongás is. Így írtam föl magamnak, amikor készültem egy kicsit erre a beszélgetésre, talán nem is kicsit, hogy ez egy kicsit olyan, mint a kőműves kelemen, hogy azt hiszem, hogy apró örömökből föl tudom építeni a boldogság várát, pedig amikor, amit ma fölépítek, leomlik holnapra, mert a siker után rögtön bennem van a feszültség, hogy a szorongás, hogy na vajon hát fogom-e tartani, tudni ezt a szintet, vagy pláne még többet is várnak el tőlem. Úgyhogy azt kell mondanom, és hát ezt próbálom, itt próbáltam egy kicsit talán ezzel az élettörténettel is bizonyítani, hogy az igazi boldogság ott fölülről épül. Tehát akkor, tehát a boldogságból származik az öröm. Nem az örömből épül föl a boldogság, de ezt délelőtt hallottuk, hogy nem könnyű szétválasztani, most mégis megpróbálom egy kicsit így fogalmazni, hogy nem az apró örömökből épül föl a boldogság, hanem a boldogság az, amiből aztán az apró örömöket is észreveszi az ember. Mit jelent számomra, vagy hogy tudnám ezt a boldogságot megfogalmazni? Talán ott mondanám, hogy amikor az ember fölismeri azt, hogy engem az Isten úgy, ahogy vagyok, szeret. Ez nagyon fontos, hogy mindenféle evangelizációt, vagy nem tudom én, milyen dolgot itt kezdjünk, hogy úgy téged az Isten úgy, ahogy vagy szeret. Abban az állapotodban, abban nyomorúságos, rossz állapotodban. Hadd mondjak ehhez egy nagyon emberi dolgot. Nem könnyű erről beszélni, de mondom. Olyan társaság van itt együtt, akik mellett úgy megnyílik az ember. Hát a sok évi házasságunk alatt azért én bennem volt olyan, amikor akkor eljutottam odáig, hogy na talán el kéne válni. És aztán hát valahogy az Isten mégis megadta azt, hogy ezt el tudtam mondani a feleségemnek, aki persze észrevettem rajta, hát ezt a feleség, az asszonyok észreveszi. És akkor ő azt mondta, hogy nézd, én ezt a házasságot legalább 40-50 évre kötöttem. Te most megbolondultál, de ki tudja, hogy én mikor fogok megbolondulni, úgyhogy felejtsük el. Ez most nagyon emberi módon csak próbáltam közelhozni, hogy mit jelent az, hogy úgy, ahogy vagy, szeret az Isten. Hát még egy ember is tud úgy, ahogy vagyok, szeretni. Nagyon kivételes és nagyon csodálat. De ez csak egy nagyon emberi példa volt arra, hogy igenis, úgy, ahogy vagyok, szeret engem az Isten. És ez kényszerít aztán, vagy nem kényszerít, indít arra, hogy én valamit változzak, vagy nem is tudom, hogy ez hogy működik pontosan, lehetne elemezni, de most itt nem akarom. És talán azzal kapcsolnám is, hogy itt mostan, még ha fiatal, de jövendő keresztény vezető között beszélek, hogy számomra, tehát hogy nagyon jó volt, itt nem is tudom már kivel beszéltem, azt nagyon jó volt mindig az, hogy alig volt olyan vezetőm, mert ugye minden szinten van az embernek vezetője, el szokták ezt a buta viccet mondani, hogy még a pápának is, mert ő neki az Úristen, nem csak minnyájunknak ő a vezetője, de emberi szinten is, hát vannak az embernek mindig fölöttesei, meg saját magának, meg munkatársai, beosztottai, nem szeretem ezt a szót, csak használom mégis, hogy vezetni. És számomra az egy nagyon jó dolog, hogy az Isten vezet. Utaid, Uram, mutasd meg, énekeljük, ugye, utad 25. Zsoltárba, tehát, hogy van egy vezető, akivel én nagyon jó kapcsolatban vagyok. Emberi, mondom, az emberi analógiát is elmondhatom, hogy abban a csapatban lehet jó csapatban játszani, ahol vezető és munkatárs, vezető és beosztott egy célért lelkesedik, együtt csinálják a dolgokat. Nagyon profán a hasonlat, amikor azt mondom, hogy ez az öröme a keresztény életnek, hogy az Istennel, mint jó vezetővel együtt lehet dolgozni. Együtt ő vezet engem, napról napra mutatja az utat, nem mindig veszem észre. És ahogy elmondtam, az én életem legalábbis nem olyan, de azt hiszem, hogy még talán nagyon elemeznék pszichológiailag, még Pál apostol élete se olyan volt, hogy na most egyből, mikor a damaszkuszi úton megszólította Jézus, akkor attól kezdve csak egy szinten ő is fejlődött, biztos, hogy fejlődött a lelki életben. Azért a levelekből ezt nagyon elemeznénk, ki lehetne mutatni. Tehát én azért mondom, hogy az én életemben is ez egy hosszú fejlődés volt. És ez azt is jelenti, hogy az ember eltéveszti az utat. Meg azt is jelenti, hogy nem állandóan, tehát hogy megvan benne az, hogy amikor valami eredményt elér, akkor szorong, hogy na és hogyan lesz. Egy új feladat szorongást jelent. Én egy bármennyire is az előbb elmondtam, hogy az öröm nekem nagyon fontos, nekem legkedvesebb zsoltárom, ezt a ilyen presbiteri konferenciákon már kívülről fújják, hogy na mit fogunk elénekelni a 66. zsoltárt, örvendj egész föld az Istennek, nagyon szeretem, vagy a 47-et, no minden népek örvendezzetek. Ugyanakkor egy nagyon szorongó ember is vagyok. Van egy rossz szokásom, hogy a Bibliába írok be dolgokat, jót is, meg rosszat is, csak megint a hitelesség kedvéért és nem hosszan. Legtöbb a Zsoltárok könyvében van csak egy ilyen a 15. Zsoltárhoz írva, nyilván, mert akkor olvastam, és a dátum 1995. február 9, sok probléma, presbiteri konferencia elmarad, MÁV, Salétrom utcai csatorna, javítás, Calvin tér 8. Tehát egy csomó probléma volt, és ezt szorongtam. Vagy egy másik 16. Zsoltárnál osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem, áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. 2001. július 16. nehéz nap előtt. És sorolhatnám még itten a beírásokat, szóval tehát, hogy igenis szorongtam, és ez mert az ember néha eltéveszti, még ha azt hiszi, hogy azok az eredmények az én saját eredményeim. És akkor az Isten beleenged ebbe a szorongásba, mert akkor jövök rá, hogy ja nem, Uram, hát nem én csináltam, hanem te csinálsz itt mindent. Egész közeli dolog, amit így átéltem, hogy a szövetségbe, hát most ugye a szövetséget, mit tudom én, a zsinat is megkérte, hogy presbiteri tisztújításra adjon ajánlást, tehát az ázsiója egy kicsit a presbiteri szövetségnek fölment, és volt egy ilyen érzés bennem, amit én tudtam, hogy el kell nyomni, hogy hát azért itt nem te csinálod ezt, Ritók. És akkor az Isten adott most éppen egy betegséget, egy műtétet megint, amikor kiderült, hogy nem, hát akkor is mennek a dolgok, amikor te nem vagy ott. Szóval az Isten beleenged dolgokba azért, hogy amikor elkalandozunk, tehát amikor vagy oda teszi keményen a tenyerét, és az néha nagyon koppan. De akkor tudom mindig, tehát a szorongástól, tehát attól, hogy nem mindig kirobbanóan örülök és boldog vagyok, nem mindig élem át lelkesedéssel ezt a boldogságot, az nem jelenti azt, hogy az Isten elengedett engem, hanem csak hagyott, most nevel engem, nevel, hogy eddig és nem tovább, vedd észre, hogy itt nem te vagy a Jani. Tehát igenis van, továbbra is megvan ez. Persze mindig azt is szoktam mondani, hogy az én szorongásomban azért van valami hitetlenség is. Igen, hát ezért mondom azt, hogy én közel se jutottam teljességre, de hát azt hiszem, hogy ezt most nem akarom ezt kisebbíteni, hogy ez nem is, azt hiszem, nem is jutunk teljességre. És ahogy te beszélgettünk is, megint csak valakikkel, már nem tudom hirtelen, hogy melyik, mert nagyon szépen köszönöm ezeket a jó beszélgetéseket, amit 4, 6, 8, 10 szem között lebonyolítottam, hogy akkor veszi észre az ember az apró örömöket. Ugye igen, már tudom, itt a csoportban mondtam el azt, ugye, hogy az ember észreveszi azt, ez a bizonyos operáció volt, egy ilyen orr-mellégüveg operáció, és utána 2 hétig az ember csak a száján tudott lélegzetet venni, és akkor milyen jó volt, hogy lehet lélegzetet venni majd az orromon is már, amikor aztán ez kitisztult. Most ez nevetséges, de ezek az apróságok, és akkor tudtam azt, hogy az Isten ezzel nevelt engem ezzel az operációval, és most adott ilyen kis apró örömet. És észreveszünk olyan dolgokat, aminek eddig nem tudtunk örülni, az ember az egészségét. Hát amikor tüdőgyulladásom volt 3-szor egymás után most 2 év alatt, akkor az ember rájön, hogy ez is ajándék, és ennek is szabad örülni. Én most azt hiszem, hogy talán még egy dolgot elmondok. nem is egyet még, de két apróságot, amiről itt beszéltünk, ez most nem illik bele ebbe a mondjuk talán szerkesztetnek tűnő, nem biztos, hogy az szerkesztetnek tűnő elbeszélésbe, amit most eddig elmondtam, de két dolgot, mert az egyik szerepelt a kérdések között a programba, hogy a kár örömről. Az az örömnek szóval a legalantasabb formája. Nem ugyanaz, tudom, hogy nem ugyanaz, mint a gúny, de itt, hogy kedves testvérünknek ezt elmondtam, szóval én mindig azt mondom, hogy se szülőként, se vezetőként mindent meg lehet csinálni. Ordítani lehet, veszekedni lehet, mindent csapkodni az ajtót. Én sajnos van bennem egy ilyen. Ezt az emberek, ha egyébként hiteles, és ugye ezt a szót is szeretném hangsúlyozni, hitele, akkor azt mondják, ez a ügye most ilyen, de hát egyébként elfogadjuk, mert azért hiteles az élete. A gúnyt nem. Ha vezetők lesznek, vagy szülők lesznek, vagy már azok, soha ne gúnyolódjanak. Pláne ne a beosztottjukon, munkatársukon, de még a főnökükön se. A legszörnyűbb dolog a gúnyolódás. Nagyon, nagyon óvom ettől a kedves testvéreket. A másik dolog, azért mondom, ezek most már csak milyen kimaradt morzsák. Az örömnek itt délelőtt Tamástól hallottuk, hogy megelégedettség, stb. Tehát, hogy vannak ilyen egymáshoz közel álló fogalmak, én még egyet szeretném kiegészíteni, és ez pedig a kellemes. Sokszor azt hiszük, hogy ami kellemes, az öröm. Hogy az az öröm, hogy kellemes. Valaki nekem egyszer azt mondta, mikor küldtem neki egy kellemes karácsonyi ünnepeket, kártyát, hogy nézd, kellemes a lábvíz, de a karácsonyi ünnep az nem kellemes, az vagy boldog, vagy áldott. No, ezt megjegyeztem, és azért is jutott eszembe, hogy ezt mondjam, tehát, hogy nehogy azt higgyük, hogy amikor kellemesen érezzük magunkat, hogy az az öröm. Az egy pillanat. Megint egy ilyen morzsa, mondjuk ez a megint ilyen vezetői gondolat, de amit szabad talán átadnom, hogy nagyképűen úgy fogalmaztam a kedves testvérünknek ezt, hogy én az ősi, tehát a középkori hadvezetés elvét vallom a vezetésbe, nevezetesen azt, hogy a hadvezér menjen elő. Ezt én nagyon következetesen igyekeztem megtartani, biztos nem mindig sikerült. Hát ugye ezek nem kis munkák voltak, amiket mi csináltunk, keleti pályaudvar átépítés, hegyes-halmi vonal, stb. Hát ahol ugye vonatok álltak, hosszan vártak, vagy külön meg kellett szervezni. Tehát ugye egyszerre kellett vágányt építeni, biztosító berendezést, felső vezetéket, hát az egész vasutat érintett egy ilyen munka. Ezt nagyon gondosan elő kellett készíteni. Ez az én feladatom volt. Utána kint a munkahelyen ott az építésvezető, vagy pályamester, vagy a képen rá volt bízva, az a felelős. De én mindig igyekeztem ott lenni. Mert óriási hatása van a vezetőnek, ha ott van. Nem szabad belebeszélni, nem Isten őriz, azt sose tettem. De azt, hogy az ember ott legyen, ma is emlékszem, hogy akkor még katonákkal dolgoztunk a hegyes-halmi vonalon egy nagy ilyen átkötésre, hogy ezt hívtuk, hát az egyik helyről a másik helyre kerül át a vágány. November közepe volt, este volt már, zuhogott az eső, a nadrágomat itt megfogtam, és jött belőle a víz, és nem egyéb okok miatt. Katonákkal dolgoztunk, de tudtam, hogy most pláne itt kell lenni, akkor még ilyen építő katonák voltak. És végig lehetett csinálni, pedig hát legszívesebben én hazamentem volna, de tudtam, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Szóval ez egy nagyon fontos dolog. Ezek hogy mondjam, most úgy példák, szóval megint, mint szülő is mondom, tehát, hogy a gyerek előtt ott van, tudnék, nem akarok már itt anekdotázni sokat, mert az idő telik, hogy édesapámtól is, hogy ott a háború alatti dolgokból, hogy szóval, hogy ezek mennyire fontosak, hogy a vezetőnek a jelenléte, nem az, hogy ő akkor ott dumáljon, azt nem szabad, azt elő kell készíteni, és akkor már nem szabad, de hogy ott legyen. Szülőnél is, és munkatársaknál, beosztottaknál is nagyon fontos. Na, abba hagyjon, mert aztán sok minden van, de tessék kérdezni. Bocsánat, egy kicsit hosszú voltam, remélem, hogy nem voltam. Azért még van negyed órát, vagy nem tudom mennyi. Én nem rajtam múlik el, és hallgat, hogy mennyi. Tessék parancsolni, kérdezni, vitatkozni velem. De volt a programban egy ilyen kérdés is, hogy a másik ember öröme azt hogy viseljük el, vagy a másik azt hogy viseli el. Még feleségemnek udvaroltam, akkor a diákszálón lakottam Rákóczi úton, és hát egy nagyon kedves hívő lány volt még, akivel szemben egy szobában is voltak, és a Calvin térre együtt jártunk. És akkor ő verseket írt, ez a kedves lány Hajnalkának, Hajnalnak hívták, és abban volt ma is előbb, bennem van ez a mondat, hogy és jó arra nézni, aki örül. De ne felejtsük el, hogy van azért egy ilyen ige is, hogy örüljetek az örülőkkel, de sírjatok a sírókat, tehát ez sem úgy igaz, hogy mindig jó. Tehát mindig mutatnom kell, vagy jó látszik rajtam, mert van, amikor ez helytelen. De talán szabad ezt a mondatot, mert ez úgy elém jött ez a mondat, hogy jó arra nézni, aki örül. Nagyon nehéz erre válaszolnom, mert ugyan meg lett volna az alap, mert hát szintén előző beszélgetésben, itt egy szemközti beszélgetésben mondtam, hogy hát ugye én olyan korba nőttem fel és éltem, amikor hát az ember nyakára olyan embereket tettek, akik jóval alacsonyabb szakmai és talán szellemi szinten is voltak. De én valahogy ezekkel nem éreztem, és nem volt bennem ilyen feszültség. Általában ezek is valamilyen módon szeretni tudtak engem. Talán azért, mert valamilyen módon én is őket lehet ennek egy emberi magyarázatát adni, mert ez is biztos igaz. Bocsánat ezért a kifejezésért, hogy hát igen, hát kicsit hülye, de vasutas. Szóval kicsit hülye, de a családhoz tartozik. De a mi közösség, a mi csapatunkba játszik. Hát nem a legjobb hátvéd, de, vagy nem a legjobb csatár, de hát a mi csapatunkba játszik. Ez is benne volt, meg talán az is, hogy és nem éreztem sose azt, hogy én valamiben hátratételt szenvedek, úgyhogy nekem ha szabad ezt mondanom, bármi furcsa ezekben az évtizedekben, de nem voltak ilyen problémáim. Ahogy haladtam előre a hídben, úgy azért egyre inkább ez is szóba került, amikor emberi problémákkal kerültem szembe, mert talán ez is hozzátartozik ahhoz a jó csapatsághoz, hogy tényleg jöttek emberek és elmondták problémáikat, meg voltak problematikus emberek is. Akkor azért úgy volt, amikor ebben megszólaltam, például csak ez megint egy apró dolog jelül, hogy ha hivatalosan tárgyaltam valakivel, amikor főnök voltam, hát főmérnök voltam például egy építési főnökségen, hát ez egy ilyen építő cége volt a MÁV-nak, ugye mondtam, hogy a második ember, akkor hát az ember nem zavart az, hogy én az íróasztalom mögül beszélek vele, de amikor ilyen kérdések jöttek, akkor én mindig átültem vagy mellé, vagy szembe vele. Tehát ezzel is akartam éreztetni, és ezt most megint nem azért mondom, mert én most magamat nagyra tartom, hanem csak jelzem, hogy az Isten adta ezt, nem tudom, hogy miért csináltam, de valahogy adódott ez, és talán szabad ezt is tanácsként mondani, hogy szabadod, de akkor érezze azt, hogy én most nem a főmérnök beszél vele, hanem egy valaki, aki esetleg most előbbre van, vagy épp most segíteni tud. Volt ilyen beszélgetés, azért nem olyan nagyon sok, és valahol mindenki azért végül megtudta rólam, hogy hát mi a világnézetem, ha ezt világnézetnek lehet nevezni. De nem olyan sokat beszéltem azért erről, talán lehet, hogy többet kellett volna, nem tudom, talán valamit megint mondom, most ezek van nehéz erről beszélni, mert azt hiszik, hogy dicsekszem, szóval, hogy valami talán meglátszott rajta. Igen, mert a kifele jövet az autóba beszéltünk erről, hogy van egy keresztény vasutasok egyesülete, hát ez egy igen kis egyesület, amelyiknek szintén egy elnökségi tagja vagyok, hogy további tisztségeimről beszámoljak. Hát ez most sajnos főleg nyugdíjasokra korlátozódik, mert a MÁV-nál most tényleg olyan állapotok vannak, mintha az ha legalábbis a 60-as években lennénk. Bár most nagyon megszégyenített, már nem is tudom, hogy aztán ki mondta, aztán Andi, hogy ugye ők nem tudom hol dolgozott, és akkor bementek, és a WC-be imádkoztak együtt, ezt én fogom tanácsolni azoknak, akik ma félnek ott a MÁV, hát főleg a vezérigazgatóságon vannak, de vannak azért vidéken is nagyon kedves emberek, van egy kis körösről, egy baptista vasutas, aki egy igazán nagyon-nagyon komoly hívő ember, és sok jó beszélgetések voltak. Azért mondom, hogy nem egy nagy egyesület ez, hát van ilyen is, és hát ebben is benne vagyok valamikor, még amikor dolgoztam, akkor kezdtük ezt alapítani, aztán mire ez jogilag bejegyződött, addigra már én éppen nyugdíjba mentem, de még valamikor a 90-es évek első felébe indult ez el. Hát még nem jártam hitben, vagy nem, ez tulajdonképpen egy aránylag rövid idő volt, ha azt mondom, hogy 15 éves koromban indult el valami, de hát azért végig még az előző Bibliámat is, a régi Károlit, ott is be van írva, hogy milyen vizsgáim voltak, az első ábrázoló vizsga, szóval szinte végig lehet követni, ami mind szorongás volt, de valahogy oda menekültem, vagy szóval valahol ott jelent meg, és hát ahogy itt most nem pontosan, vagy egy pár idézetet mondtam, hogy milyen igékhez kapcsolódtak a szorongásaim, hát nem akarok, mondom, ezzel itt hosszan időt tölteni, de csak a válaszként, hogy 27. Zsoltárnál világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Mellette 1988. augusztus 25. szabadság végén sok szorongás kifelé az életből. Voltam akkor 53 éves. Azt hiszem, hogy ez így érthető. Tehát, hogy igen, szorongtam, de akkor jött az ige. Tehát azt mondhatnám, hogy a szorongás éppen ami hitetlen, vagy az én hitetlenségem miatt nem múlik el, de mégis valami biztonság. Tehát azt mondtam, hogy a másiknál, a kőműves Kelemen példánál, ott a szorongás pusztító tud lenni. Nálam, vagy aki hitben jár, annak azért nem pusztító, mert akkor ilyenkor gyorsan belekapaszkodik. És ha nem aznap, akkor másnap, harmadnap, és még sorolhatnák mitten különböző munkahelyeket, végig lehet az életemet kísérni a bibliai beírásokból, hogy milyen munkák voltak, és milyen vizsgákat tettem le. Nem, hát ez is talán bele, vagy annyiból nem, amit én átéltem, biztos, hogy volt. Megint egy azt kell mondanom, a jó csapat dolgot kell mondanom. 1954-55-56-ban, tehát még a kemény Rákosi időben, a Calvin téren a vasárnapi iskolába milyen 100 gyerek, aki a Calvin teremben járt, dugig volt a Calvin terem osztályon, vagy életkoronként, vagy osztályonként csoportokra oszlottunk, és Hegedűs Lóránt, meg Papákos csodálatos gyerek istentiszteleteket tartott, és aztán a megbeszélést azt a csoportvezetők, tehát mint ilyenek csináltuk, és ezek mind a fiatal, a ifjúságba tartoztak benne, akik aztán úgy fokozatosan megöregedtek, de azért még sokáig együtt voltak a 60-as évek elején, bomlott aztán föl akkor, de tehát akkor egy nagyon jó Calvin tér ifjúság volt. Aztán amikor a Salétromba kerültem, és már visszakerültem Pestre, mert hát ezt nem mondtam el, ugye, de utaltam rá, hogy sok helyen voltam vidéken, mert hát vasút nem csak Budapesten van, akkor a Salétrom utcában pedig én lehettem az ifjúsági bibliakörnek a vezetője, és hát akkor most nagyképpen múltkor találtam meg, a gyülekezetünk 100 éves lesz, és kotoráztam a papírjaim között ennek a programját, az inkább egy ilyen bibliaiskola szerűség volt, ami nekem is sokat jelentett, mert én nekem be kellett tanulni, és aztán ott is annyian voltak, most ez megint úgy néz ki, hogy magamat dicsérem, hanem csak azért, hogy lehetett akkor is sok mindent csinálni. Igaz, hogy aztán 1967-ben Kovács Bálintot, aki akkor lelkész volt, hivatalosan nem ezért, vagy nem csak ezért, de hát ezért került aztán ő börtönbe, és aztán hát akkor szét is szélett az ifjúság. Tehát lehetett nem kockázatmentes sem, ez kétségtelen. Aztán hosszú éveken keresztül tudom, én azért próbáltam tartani ezt az ifjúsági órát, és ketten-hárman voltunk, aztán most megint többen lettek. Hát más már hála Istennek nem, azt nekem kell ezt, vagy nem én csinálom, nem nálamnál bölcsebbek és jobbak. Szóval azért mondom, hogy sok mindent lehetett. Én tudom azt hát azért, hogy vidéken, és főleg vidéken ez nem így volt. Itt Pesten azért valamivel jobb volt a helyzet, itt nem volt annyira szem előtt, mint egy vidéki gyülekezetben. Ott tudom, hogy sokkal nehezebb volt a helyzet. Most így, hogy kapásból választolok, biztos nem lesz ez egészen jó, de azt tudom mondani, hogy vannak olyan elemei, amelyek ugyanazok. Hát az, hogy ezt mondom, hogy szerelmes az ember, ez 1959-ben is ugyanúgy volt, mint gondolom 2005-ben. Vagy hogy jó barátok vannak, az is ugyanúgy. Amiben különbözik, az hiszem azért az, hogy a közösségi szellem, amit én itt most annyit hangoztattam, hogy bár erről is beszéltünk, hogy a vállalatoknál ma a csapatépítés az egy fontos dolog, de valahogy, és ezt tudom is, hogy így van, de valahogy ez nem volt ilyen tudatos akkor, és mégis épültek a közösségek. Most megint csak abból a jellegből tudok indulni, és nem biztos, hogy ez minden munkán így volt, mint az építési vagy pályaépítési munkánál, de szóval akkor is épültek, és ezt most azért is mondom el, hogy látszólag talán megbotránkoztató dolgok is, hogy mikor egy ilyen nagy-nagy vágányzáron az ember túl volt, akkor az természetes volt, hogy na most bemegyünk egy kocsmába, és akkor most iszunk. Hát volt, aki többet a kelleténél, de ha nem mentem volna be, vagy nem, én nem mentem volna velük, akkor nagyon szégyeltem volna magamat. Tehát ez egy, hogy mondjam, szükség, jobban lelki szükség volt, mint ma egy ilyen, lehet, hogy rosszul látom, mint ma egy ilyen tudatos csapatépítés. Akkor ez természetes volt számomra, hogy egy ilyen helyzetbe elmegyünk, elhangzottak trágár viccek, minden, de és én se azért csináltam, mert a csapatépítés, mert jó volt velük együtt lenni. Tudtam, hogy ez egy ilyen ember. Volt, amikor azt mondtam, hogy eddig és nem tovább. Ma is emlékszem egy ilyen karácsony előtti évzáró bulin, és akkor ott elkezdtek ilyen az egyházat sértő vicceket mesélni, és akkor én fölálltam, nem szóltam egy szó, fölálltam. Akkor valaki utána jött, hogy bocsánatot kérnek, menjek azért vissza, biztos az sértett engem. Mondtam, hogy igen, de nem megyek vissza. Ebből azért tudták, hogy eddig és nem tovább, de addig ott ültem. És addig pedig, hát addig is hangzottak el, nem éppen mondjuk keresztjéni viccek. És ez egy nagyon keskeny út, és biztos le lehet erre is, meg arra is csúszni. Szóval azért mondom, nem azt állítom, hogy én most mindig mindenben tökéletesen jártam el, de ezek, azért mondom, tehát a különbséget, mert most eltértem a választól, szóval én ebben az túlságosan talán értelmi módon, de nem volt, én ilyen mostani csapatépítésben már gyakorlatban nem vettem részt, tehát lehet, hogy rosszul látom. De szóval, ez nem tudatosan kellene csinálni, hanem ez valahogy szívből kellene jönni, de lehet, hogy nem így van. Valószínűleg az elindulás az ott volt, hogy édesapám, és mindig szandát, ő mindig úgy tudott velem, miközben nagyon szigorú is tudott lenni, de ma is emlékszem ott még a régi lakásban, ugye a kályha mellett, ugye akkor még volt cserépkályha, és ott mekkora családi viták voltak, és akkor ő, hát ez az 50-es években volt, amikor óhatatlanul hatott rám is, bátyámra is azért az, ami akkor a külvilágban volt. Most nem azt mondom, hogy kommunisták lettünk, Isten őriz, de azt, hogy hát igen, itt azért mégiscsak a múlt rendszer, már mint a 45 előtti, meg minden, szóval azért ez úgy bennünk volt. És akkor, ahogy édesapánk tudott minket provokálni erre a vitára, szóval ez biztos, hogy benne volt, hogy ő komolyan vett minket. Én nem tudom, hogy mennyire tudatosan csinálta ezt a provokációt, vagy tényleg vitatkozott velünk, de szóval ez az életünk részévé vált, és én, ez egyik biztos, hogy fontos eleme ez. A másik, hogy, hát én tanítottam is a MÁV tisztképző intézetben, meg a Győri Főiskolán, akkor még Pesten indult a Győri, most Széchenyi István Egyetem, és ott, ott nagyon kedves munkat, akik aztán később munkatársaim lettek, szóval nekem az úgy összenőtt. Nem igazán tudok, tényleg most ezen úgy gondolkoztam, hogy honnan lehet. A családban azt tudom, hogy hagyomány volt, hogy a fiatalok, a nagy-nagynénémnek volt egy ilyen mondása, ami nem egészen igaz, vagy nem is egészen érthető, de valahogy bennünk van, hogy a fiataloknak mindig igaza van, amíg fiatalok. Tessék megfejteni, én nem tudtam egész megfejteni, de ez a családra, ez a hagyomány, ez benne volt, szóval ezt biztosan merem mondani, tehát hogy igen azoknak, mert hogy ők tudják azt, én már nem tudom, szóval azt én ezeket, amik itt most kérdésként is elhangzottak, azt tudom mondani, hogy én ezt így élem meg, de pontosan már nem tudom, tehát azoknak van ilyen értelemben, azok tudják a valóságot, akik benne élnek, magam már azért kevésbé.